Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Egyik legősibb és legértékesebb örökségünk a magyar népmese. A magyar lélek szólal meg benne. Vaja, Vas Albert. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Cserháti Zsuzsát és Korda Györgyöt hallgattuk, röviden mai találkozónk tartalmából. Hajdanán nagyon élénk kulturális élet volt Csitszentivánon. Erről beszélgetett Seres Erzsébet tanítónővel, kultúrigazgatóval és férjével Seres Jánossal Gyarmati Dénes 1994-ben. Domokos Ilona havatői tanítónő nagyon szerette a hivatását, számos tanítványa ma is elismert szakember. 2003 karácsonyán készült vele portrébeszélgetés. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Régebben a színjátszás, a kulturális élet fogta össze az ifjúságot. Csicentivánon még emlékeznek ezekre az eseményekre. 1994-ben készült Gyarmati Dénes interjúja.
Valamikor régen a tanítóra hárult a falvakon a kulturális élet irányítása. Akkor nyilvánvaló, hogy sok fiatal volt itthon, otthon, és könnyű volt az olyan tanítónak a munkája, aki vállalkozó szellemi volt. Ezek közé tartozik Seres Erzsébet itt Csicentiványon, aki bizonyos ideig kultúrigazgató is volt, és a kultúrának élt. Hogy emlékszik vissza az akkori időkre?
Kicsit előbbre mennék, és vázolnám, hogy a kollégáim közül is, mint Lukács Ágnes, aki nagy szeretettel foglalkozott a színdarabok tanításával, és klasszikus nagy darabokat mutattak be annak idején. Volt népszerűsége, és a kultúrház jövedelmét nagyon is előre mozdította. De nyugdíjazás után már kevésbé mondhatjuk azt, hogy színdarabokat tanítanak be. Az én időmben 4 évig voltam kultúrigazgató, igyekeztem az ifjúságot úgy összefogni, hogy vonzódjanak a kultúrházhoz. És volt eredmény benne, mert kiszállást is végeztünk, dal és tánc csoport, majd pedig ilyen
agitációs
művészbrigád műsorral mentünk.
Legtöbb faluban leszűkült, leszürkült és el is tűnt a kulturális élet ezzel a fordulattal.
Valóban nagyon hiányzik, és a falu életében látszik a kultúrháznak a nem működése.
Tehát a kulturális tevékenység hiánya.
Igen. Többet segítene a társadalmi élet fejlődésén, hogyha tömeg foglalkozás volna. Időnként előadások tartása, ami a fiatalság neveléséhez járulna hozzá. A faültetés, a viselkedés, az itthonmaradás problémája, ezek a pontok mind előre segítenék a falu szellemi alakulását.
Többnyire azzal magyarázható a kulturális élet megcsappanása, mert innen is az fiatalok zöme elment Marosvásárhelyre és máshova.
Igen, elment, hazajöttek, munkanélküliek, és szétszorodnak. Ki, ahol tud munkahelyet találni, a legtöbben mennek, jönnek, valóban nincs egységes csoport, akivel foglalkozzanak, de remélem, hogy majd megtaláljuk az utat arra, hogy újból foglalkozás legyen az ifjúsággal, és házas emberekkel is lehet a téli időben áldásos munkát végezni.
Lehetne, mondjuk.
Hát igen.
Mert ugye vállalkozó szellemű párok házas emberekkel lennének, mert a mai ifjúság azért úgy elgörbült, annyi bár van, városban, mindenütt. És hogyha már munkanélküli megcsappant a kedve is, azt mondja, minek menjek oda, még keresetem sincsen. Szürkévé vált a kulturális tevékenység sok faluban.
Valóban sajnálatos és sivár az élete a falu népének, az ifjúságnak nem talál kiutat, és nem találja meg a helyét, hogy hova is illeszkedhetik be, és milyen formában kövesse az életet.
Itt a családban összedolgoztak annak idején, mi kultúrigazgatós, talán máskor is a férjével, mert hallottam, hogy a művészbrigádnak szövegeket is írt Seres János.
Úgy nagyjából emlékszem, de hát az akkori témákhoz írtunk szöveget az agitációs brigádba.
Az éles szemű író felfigyelt, és a falu negatívumait pécézték ki ezzel a brigáddal.
Hát igen, falu, a gazdaság, az emberek hiányosságait, ezeket szoktuk kipécézni.
Egy-egy jelenetre hogyan emlékszik vissza, amit írt?
TSZ-el kapcsolatba írtam annak az idején. Hát az úgy hangzik, hogy elnök, én vagyok a falu rossza egyedül. Mérnök, itt hagyom a falutokat nem sokára. Főkönyvelő, 2x2 = 5, nem csalás, nem ámítás, de néha hibás a számítás. Irányító könyvelő, piszkált ki belőle. Ellenőrző bizottság, nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne. Akkor a fiatal tagság, hogyha ír majd édesanyám, írjon a falunkról. Ők már elmentek. Az öreg tagság, nem megyünk mi innen el.
És még most is itthon vannak.
Még most
akik
is itt,
még élnek.
Akik még élnek. És akkor brigádosok, 2 út van előttem, melyiken induljak. Másik brigádos, csak csendesen, hogy ne hallja senki sem. Aktivista, esteledik a faluba, haza kéne menni. Gazdaság éjjeli őrei, én ma éjjel csak te rólad álmodom.
Mélyen alvó éjjeli őrök.
Igen.
És tudták, akik akarták a közös dézsmálni az én éjjeli őröktől.
Hát igen. Ehhez hasonló témákat. Most már nehezen is jut eszembe minden, már évek óta már nem foglalkozunk ezzel.
Ezeket ugye, mikor előadták, akkor a közönség soraiban ott volt a taps és a kacagás.
Megtalálta mindenki a helyét, az ifjak, hogy
mindenki
elmentek,
magára
az öregek.
Ismert.
Magára ismert az öregek, hogy itt maradtak. A főkönyvelő, hogy hibás a számítás, azt élvezte az egész közönség. És megtalálták a mérnöknek is az aggódó helyzetét, hogy minden mérnök el akart menni faluról.
Menni városra.
Városra, igen.
Igen, pedig az agrármérnököknek ott a helyük, ahol a föld van, a termelés.
Hát igen, csak nehezen ment, a szervezési problémák, termelési problémák, osztalékok kevesebbek voltak, és ez talán hozzájárult ahhoz, hogy elkeseredtek.
Zárjuk a beszélgetést azzal, hogy itt Csicszent Iványon társas működik-e most?
Itt ebben a faluban nem működik társas, mindenki magánosan dolgozza a földjét, de van már vagy 10-11 traktor magánkézen, és ahhoz megfelelő gépek is, úgyhogy már majdnem meg tudnak birkózni az egész határ megművelésével.
Az elmúlt 7 percben Seres Erzsébet Csicszent Iványi tanítónővel, kultúrigazgatóval és férjével, Seres Jánossal hallottak interjút, a riporter Gyarmati Dénes volt. A hangfelvétel 1994. december 4-én hangzott el a Faluvilága című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Veled, veled, nem éreztem sohasem, nem tudtam mi a magány. Jöhet ezer csodás, varázs, nem kell már rajtad kívül senki más. Veled, veled, egy mámoros ünnepé szépül a bús pillanat. Maradj velem, maradj, maradj, és akkor sűrűbb lesz a boldog pillanat. Jön majd az ősz, és jön majd a dél, elszáll az ifjúság. Bár múlik a nyár, búsulni kár, majd látogatni vissza-vissza jár. Veled, veled, a visszajáró nyárt is megbecsülöm. Jöhet ezer csodás, varázs, nem kell már rajtad kívül senki más. És jön majd a dél, elszáll az ifjúság. Bár múlik a nyár, búsulni kár, majd látogatni vissza-vissza jár. Veled,
is megbecsülöm. Jöhet ezer csodás, varázs nem kell már rajtad kívül senki más. Jöhet ezer csodás, varázs nem kell már rajtad kívül senki más.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
'55-56-os iskolai évvel kezdtem a pályámat a szovátai telepi napközi otthonnál. Mint óvónő kerültem oda, örventem a kinevezésnek, habár nem a szakmámba dolgoztam, de azért elfogadtam, mert nagyon szép helyre kerültem, és sok-sok kicsi gyerek fogadott. Több mint 80 gyerek volt abban a napközi otthonban, és négyen dolgoztunk, igaz, mind tanítói diplomával rendelkeztünk, de igyekeztünk gyorsan elsajátítani az óvodás módszereket is, és tanítani a követelményeknek megfelelően. Minden esetre azok a gyerekek nagyon édesek voltak. Mi pedig még egy kolléganőmmel, Nagy Anna tanítónőve fiatalok voltunk, és mi fiatalos lendülettel mindent elkövettünk, hogy megszeressük azokat a gyerekeket. És reggeltől estig velük voltunk, mert napközi otthon volt, de egy olyan szép, berendezett napközi otthon, hogy ott érdemes volt dolgozni.
Abban az időben nem volt óvótanítóképzés? Csak tanítónak, vagy csak óvonőnek képezték a fiatalokat?
Volt óvonőképzés is, de pont óvonő hiány volt. Ott mind képzetlen óvonők voltak annál a napközi otthonnál, és akkor minket kineveztek. Igaz, hogy az a kinevezés csak egy évre szólt, mivel tanítói diplomával rendelkeztünk, aztán egy év után elhelyeztek.
Nem volt két szakképesítés a tanítónénének, hogy óvonői és tanítónői is?
Nem volt, csak tanítónői szakképesítésem volt, és azért akkor láttuk, hogy az óvodai módszer teljes egészében más.
Hol végzett a tanítónéni?
A Szászrégeni Pedagógiai Iskolába végeztem 1956-ba.
Miért választotta ezt a pályát?
A szüleim nem ezt a pályát szánták nekem, hanem kereskedelmi iskolába akartak adni, mivel az közelebb volt a falunkhoz, Vásárhelyen. Ez pedig régenbe kellett menni. De én már első osztálytól kezdve elhatároztam, hogy tanítónő leszek, és mint gyermek is mindig tanítgattam a társaimat, testvéreimet, és az elhatározásom mellett ki is tartottam.
Melyik faluról van szó?
Kutyfalvi vagyok, ott végeztem el az 1-4 osztályt, majd Radnoton folytattam, és miután elvégeztem a 7 osztályt, azután elindultam Szászrégenbe felvételizni, az 49-50-es iskolai évben volt, és sikeresen felvételiztem, úgyhogy elvégeztem aztán a tanítóképzőt.
Mit mondtak a szülők, amikor megtudták, hogy a lányukból tanítónő lesz?
A szüleim örventek. Csupán az a kikötésük volt, hogy nagyon kell tanulni, mert csak úgy tanulhatok, hogyha ösztöndíjas leszek, mivel még két húgom Marosvásárhelyen a liceumban volt, és azt mondták, hogy ők 3 gyereknek nem tudják az anyagiakat biztosítani. Úgyhogy én igyekeztem úgy tanulni, hogy 4 év alatt egyetlen egyszer azért elveszítettem az ösztöndíjamat. Mert abban az időben az 5-ös jegyrendszer volt, és nagyon nehéz volt, mert legalább a 4.50-4.60-as általános meg kellett legyen ahhoz, hogy ösztöndíjat nyerjük. Egyetlen egy fél évben veszítettem el. Visszaemlékszem, hogy sírva mentem haza, és akkor is apám azt mondta, hogy nincs semmi baj, mert van kapálnivaló elég.
Egy év óvodai tevékenység után a többi éveket az iskolába töltötte tanítónőként. Pontosan hány évet?
Pontosan 36 évet töltöttem a Havattői 1-4 osztályos iskolánál, ahol nagyon szerettem dolgozni, kedvesek voltak az emberek, jól fogadtak, minden sikeres volt, csupán egy valami nem sikerült, amit el kell mondanom, a házasságom. De hát ez olyan, hogy zsákba macska, nem mindenkinek sikerül. Ez nagyon bántott, negatívan befolyásolta kis az életemet, de megpróbáltam mindent, hogy a házasságomat is megmentsem, de 12 év után mégis úgy láttam jónak, hogy elválunk. Különösen a gyerekem érdekébe tettem, mert úgy láttam, hogy csendre, nyugalomra van szüksége. Akit aztán majd 9 éves kortól egyedül neveltem föl, és sok örömöm volt, és sok örömöm van benne.
A lányán kívül még számos gyereket nevelt a tanítónéni első osztálytól negyedikig. Lehet tudni, hogy pontosan hányat? Összeszámolta adott pillanatban, hogy hány osztály, hány tanuló került ki a kezem közül?
Hát én megmondom őszintén, hogyha ilyen hirtelen kérdeztél, hogy én nem számoltam, hogy hány. Visszaemlékszem, hogy kikkel kezdtem. Bandi Béláék voltak az első tanítványaim. Ők is az 50-et meghaladták. Úgy érzem, hogy nagyon sok tanítvány került ki a kezem közül, hogy pontosan mennyi, hát körülbelül 500 körül. Akik ügyesek voltak, és én nagyon szerettem. Mikor az osztályba beléptem, akkor minden gondomtól, bajomtól megszabadultam, és teljes egészében átszellemültem, és az oktatásnak, a nevelésnek éltem. Nagyon-nagyon szerettem, különösen első osztályt tanítani. Amikor az első osztályosokkal kezdtem a munkát, biztattam őket, és láttam az eredményt év végére, mert általában valamennyien megtanultak írni, olvasni, számolni. Azt a csillogást, azt a hálát semmi sem pótolta nekem, úgyhogy sok örömöm volt az életben, mert én nagyon-nagyon szerettem ezt a pályát és ezt a munkát. Úgy érzem, hogy gyümölcsöző volt a tevékenységem.
Hadd mondjuk el, hogy annak idején azért nem 3-4 gyerek volt egy osztályban, hanem voltak 10 és 20-valahányan is.
Hát abban az időben 30-as létszámot is tanítottam. 30-25-ös létszám osztályaim, mert ha a fényképeket előveszem, akkor azok a bizonyíték, hogy nagy létszámú osztályok voltak, és olyan ügyes gyerekek jöttek a Havattői iskolába, azért is szerettem, mert tiszták, rendesek, de hát ezt a szülőknek is köszönhettem, mert gondoskodtak, és minden munkámban segítettek a szülők, úgyhogy az eredmény az közös volt, amit elértünk. Szülőértekezleteket is, mikor tartottunk. Nagy volt az érdeklődés. A szülők megjelentek a szülőértekezletekre, és bármilyen segítséget kértünk tőlük, mindent megkaptunk. Mikor elvégezték az 1-4 osztályt, akkor olyan szívesen fogadták a Gyulakuti meg az Erdőszentgyörgyi iskola tantestülete a Havattői gyerekeket, és úgy általában véve mindig azt mondták, hogy jól felkészült gyerekeket adunk.
Jó szakemberek is lettek a végén belőlük, mert bármerre megyünk, mérnököt, tanárt, orvossal találkozunk, aki a tanítónő keze közül került ki, vagy legalábbis a tanítónő irányításával indult neki az életnek.
Valóban. Sokan elhelyezkedtek, sokan a tanügybe. Például Bakó Erzsébet azt mondta, hogy ő azért is lett tanítónő, mert én szeretettem meg vele ezt a pályát. Vagy pedig most nemrég a családi orvosnál azt üzeni az asszisztensnő, hogy üdvözlöm a volt tanítónőmet, de nem tudtam hirtelen, hogy kiről van szó. Hát Tar Emőke, mint asszisztensnő dolgozik az én családi orvosom mellett. Nagyon megörventem, de aztán el is jött, meglátogatott, egy nagy csokor virágot hozott. Úgyhogy sírva fakadtam, mikor megláttam, és elbeszélgettünk. Ha a kórházba megyek, ott is mindig megszólítanak. Ott Veres Csilla szólított meg, ő is tanítványom volt, szintén asszisztensnő. Vagy ha beteglátogatóba jöttek, egy alkalommal Gál Irén, Kuri Irén, és a havatőiek felkerestek, de azok olyan sok mindent hoztak, hogy én szinte sírva fakadtam. Olyan jól esett, hogy azért csak szeretettel gondolnak vissza.
Pedagógusi pályának a 37 éve alatt gondolom, hogy nem csak szép élmények, hanem azért voltak buktatók is. Mi az, amire nem szívesen emlékszik a tanítónő?
Voltak buktatók, mert az a helyzet, hogy nem csak tanítottam, hanem 27 évig tanító igazgató is voltam, de nem csak iskola igazgató, hanem kultúrigazgató is. És a fiatalokkal, ha bár próbáltunk tevékenykedni is, de nem mindig sikerült. Sok esetben elégedetlenek voltak.
Kik a fiatalok?
A fiatalok.
Miért?
Hát azért, mert próbáltuk fegyelmezni, és ők meg a kultúrházban rendetlenkedtek, fegyelmezetlenkedtek. És olyan követeléseik voltak, amit nem tudtam teljesíteni teljes egészében.
El kell mondjuk, hogy ez pont az átkosban volt, amikor akármit nem lehetett tenni.
Hát sajnos nem. Nem lehetett, és ők akkor azt hitték, hogy most már minden az övéké, például a könyvtárral kapcsolatosan, azt feltörték, akkor a könyvtárat be kellett vigyük az iskola épületébe. Azt állították, hogy a könyveket mi elhordtuk. Hát hogy hordtuk volna el? Mai napig is ott van. Úgy gondolom, hogy a nagy osztályban.
A tanítás mellett a tanulóknak mindig műsorokat tanítottak be. Anyák napjára, ünnepnapokon, tanévzáróra. Ez nem volt megterhelő? Nem volt egy plusz munka?
Ez bizony plusz munka volt, de szívesen csináltam, mert úgy képzeltem, hogy ezek a műsorok hozzájárulnak a gyerekek személyiségének a kibontakozásához. Bátrabbak, ügyesebbek lesznek. És azon kívül is olyan műsorokat készítettünk elő, amit általában órák után próbáltunk, vagy egy-egy testnevelési órát még elloptunk. De sikeres műsorokat. És mivel a közönség szívesen jött, szívesen részt vettek ezeken az előadásokon, szórakoztak, ezért én szívesen tettem. Nagyon sok színdarabot, irodalmi összeállítást, március 8-i műsort, népi játékokat tanítottunk, népdalokat, népballadákat vittünk a színpadra. Ez bizony plusz munka volt. Fárasztó volt sokszor, de a fáradtságnak megvolt az eredménye.
Ha 50 éven felüli emberekkel beszélgetünk, szívesen emlegetik, hogy abban az időben, amikor színdarabot tanultunk, amikor vendégszereplésekre jártunk, milyen szép volt.
Hát valóban, sok estémet ott töltöttem a kultúrházban, és a fiatalokkal is foglalkoztunk. Janka tanítónénivel közösen dolgoztunk nagyon sok éven keresztül. Minden versenyen részt vettünk. Voltak szavaló versenyek, színjátszó csoport versenyek. Abba az időben Erdőszentgyörgyön meg Gyulak után szervezték a versenyeket, és elég színvonalas műsort sikerült összeállítanunk, úgyhogy sokszor díjaztak is, vagy pedig dicséretben részesítettek. Sőt, egy alkalommal a marosvásárhelyi stúdióteremben is szerepeltek.
pedagógus életében nagyon befolyásoló volt, amikor pártmunkát kellett végezni, és nem önszorgalomból, hanem kötelező módon?
Ez a pártmunka, ez nagyon megterhelő volt, és megfélemlítettek mindig. El kellett azt is végeznünk, de nagyon-nagyon megterhelő volt. Még a társadalmi munkát is szívesebben végeztük. Igaz, hogy egy kicsit sokat rottak ránk. És különösen abban a faluban inkább nők tanítottunk. És sok jutott. Mindenféle munkával megbíztak. Emlékszem, hogyha egyszer a nevem felkerült arra a listára, hogy állatokat kell összeírni, akkor 30 éven át minden évben össze kellett írnom a falu állatait. Vagy pedig gyümölcsfa összeírás, azokat is el kellett végezni. Népszámlálás, azt is mi végeztük. Vagy pedig telkek felmérése már a végén, amikor már aztán én is kitörtem, hogy nem vagyok mégsem építészmérnök, hogy azokat is. Mindenféle munkát el kellett végeznünk, de nem mindent szívesen tettünk. A pártmunkát én megmondom őszintén nagyon untam, és azokat az újságcikkeket elolvasni, és pártgyűlésen ismertetni a politikai eseményeket. Sajnos elvégeztük, mert kötelező volt. És a másik pedig még azt is kötelezővé tették, hogy vasárnapi foglalkozásokat tartsunk a pioníroknak, azért, hogy ne menjenek a templomba. Ez szörnyű volt. Sokszor nem tartottuk meg, vagy ha meg is jelentünk az iskolába, mert ellenőriztek, de nem jöttek el a gyerekek, s ültünk, de ott kellett maradnunk.
Mennyire lehetett összeegyeztetni a lelkiismerettel?
Hát, azzal nem tudtuk összeegyeztetni. Sokszor megpróbáltam lovba, ott hátul mentem be a templomba, mivel ott laktam, a szomszédságba. Úgy könyveltek el biztos, hogy nem vagyok vallásos. Habár én a lelkem mélyén nagyon vallásos vagyok, és úgy neveltem a gyermekemet is, és az unokáimat is vallásos szellemben nevelem, mert olyan szívesen eljárnak a templomba és vallásórákra. Nincs egy olyan vasárnap, hogy az én unokáim ne menjenek el vallásórára. Ha hátul is mentem be a templomba, azért mégis akadt valaki, aki másnap feljelentett a községi pártbizottságnál. Csak a bosszantó inkább az volt, hogy névtelen leveleket küldtek, hogy a tanítónő is a templomba volt.
Sosem derült ki, hogy ki jelengetett?
Én nem is kutattam utána, de ez így volt. Az a névtelen levél egy kicsit bosszantott, ami sokszor beérkezett a községi, csak mondták. Azt mondtam, hogy ha névtelenül küldték, az nem becsületes ember, és nem érdekel.
Voltak feljelentők, de a falu nagy része azért gondolom, hogy tisztelte a tanítónőt és a munkáját.
Hát valóban a falu zöme tisztelt és szerette, mert onnan tudom, hogy bármilyen segítséggel fordultam, ugye az iskola épületét karban kellett tartanom, nem volt költségvetés, de mindig segítettek a szülők, jöttek nyár folyamán, kimeszelték, kitakarítottuk, rendbe raktuk az udvart, vagy a kultúrháznál is segítettek. Az, hogy egy pár fiatal volt elégedetlen, így képzelem én, ami az oktatást illeti pedig, úgy éreztem, hogy elégedettek voltak, mert érvényesültek a gyerekek.
A 37 év alatt hivatalosan elismerték a munkáját? Kitüntették magyarul?
Elismerték, de nekem a legnagyobb elismerés azért az volt, hogy a gyerekek, ha elégedettek voltak, és tudtak, s a szülők, akkor nekem ez volt a legnagyobb elégtétel. De azért egy éltanítói címet, egy tanítók napja alkalmával, én már nem is tudom melyik évben, kaptam. Úgyhogy az is meglepetés volt. Emlékszem, hogy Udvar Róbert községi igazgató adta át nekem a kitüntetést, de olyan meglepetés. Úgyhogy elismerés volt.
Nyugdíjazás után tanított még a tanítónő? Visszamaradt?
Én nyugdíjazás után nem, mert a korhatárig tanítottam, 57 éves korban mentem nyugdíjba. Nem szívesen, De a lányom szólt, hogy most már nekem is két unokám, és ők is kezdik az iskolát, valóban úgy is volt, Orsolya kezdte az első osztályt, úgyhogy én itthon folytattam a családba az oktatást, és a mai napig is folytatom, most jelenleg 5. osztályos vagyok. Úgyhogy tanítok, sőt, nagy felelősségem van, mert még nekem is kell tanulnom ahhoz, hogy az 5. kisunokámat tudjam tanítani és segíteni.
Az unokák nem mondják, hogy mama, azért nem az iskolában vagyunk, néha kéne játszani is, nem 50 percet ülni egy tantárgy mellett.
Hát csak azóta, amióta nagymama vagyok, látom, hogy bizony nem is könnyű a szülőknek, különösen, ha az iskolában nem követelnek úgy, ahogy kell, mert én többet követelnék sokszor, de nem fogadnak szót, mert azt mondják, hogy te már leszerepelt, és mi azt csináljuk, amit a mi tanáraink, tanítóink kérnek. Én nagyon szeretném, ha többet olvasnának, különösen Andorka. Ő inkább futballozik, mint hogy olvasson.
Abban az időben többet követeltek, mint most? Mert mindenhol azt halljuk, hogy túl sokat követelnek a diákoktól manapság.
Én nem tudom, mind az anyag csökkentéséről, a programok leredukálásáról beszélnek, de azért az anyag most is nagyon hatalmas. Valóban sokat követelnek. Akkor is sokat követeltek, de napjainkban is sokat követelnek a gyerekektől, és fárasztó munkát. Túl erőfeszítésnek teszik ki őket, hát reggel 7-től van órája egy 11-es unokámnak, 3-4 órakor jön haza, sokszor.
Domokos Ilona tanítónő aktív tanítónőként. Szigorú volt?
Hát igen. Igényes voltam, és szigorú. Lehetséges, hogy meg sem felelnék a mai követelményeknek, mert nem szabad, mindezt hallom, hogy nem szabad épp annyira igényesnek, szigorúnak, és sokat követelni. Én elég sokat követeltem, és talán kicsit azért lehet haragudtak a gyerekek, hogy sok házi feladatot hagytam sok mindenből. Különösen matematikából, mert én azt tartottam, hogy azt otthon is gyakorolni kell, az az 50 perc nem volt elegendő a matematika anyag elsajátítására.
De gondolom meg is van az eredménye.
Megvan az eredménye, és mai napig is azt tartom, és nagyon jó lenne, hogyha a tanárok azért pontosan rendszeresen tartanak meg az órákat. Én annak voltam a híve, hogy minden órát pontosan megtartom. Nem hanyagoltam el az órát.
Tanítónő tartja a kapcsolatot a volt diákjaival?
Tartom a kapcsolatot. Sajnos nem tudom a falut látogatni, mivel nem tudok az autóval sem beülni, a betegségem miatt annyira ez az ízületi gyulladás. Szóval annyira megbetegedtem, hogy nem tudok az a... Én, aki úgy szerettem jönni, menni és kirándulni, és a legnagyobb bánatom az, hogy nem tudok elmenni a faluba, habár mindig ígéri a vejem, hogy elvisz. Úgy szeretném látni az iskolát, a kultúrházat, mert hallottam, hogy a hollandok segítségével milyen szépé varázsolták úgy az iskolát, mint a kultúrházat, és nagyon örvendek. Szeretettel gondolok azokra a tanárokra, akik most ott tanítanak, mert köztük úgy hiszem ott tanítványaim is vannak, persze, Havadi Editkét tanítottam meg, Csombor Magdi, úgy tudom, az óvodánál ő is az én tanítványom volt, és biztos a szép iskolában jó kedvel és eredményesen dolgoznak, így gondolom én, de azért úgy szeretnék elmenni és viszont látni. A tanítványokkal tartom, Kovács Elzával sokszor beszélgetek telefonon, meg most már Taremőkével is a kapcsolatot felvettem. Meg eljöttél te is, aminek nagyon örvendek.
Tanítónéni, hogyha most aktív tanítónő lenne, mi az, amit másképp csinálna? Van olyan, amire azt mondja, hogy azért, ha most tanítanék, bizonyára nem úgy tennék.
Az ember mindig tanul saját hibáiból. A nevelésre én akkor is nagy gondot fordítottam, és fordítottunk. Nem csak oktattunk, hanem neveltünk is. Talán még nagyobb gondot fordítanék a nevelésre. Azért nem lennék épp annyira szigorú. Megpróbálnék még többet mosolyogni, és közvetlenebb lenni. Habár tanítási órákon sokszor mi olyan jókat is nevettünk a gyermekekkel, mert ők felszabadultak azért, úgy érzem az óráimon. Minden esetre én úgy érzem, hogy jobban dolgozni nem tudnék mind akkor, mert én mindig készültem az óráimra, és olyan lelkiismeretesen igyekeztem.
A diákoknak az aranymondásai nem jegyezte egy füzetbe? Mert bizonyára a dolgozatokban, a feleletekben azért elhangzott néhány olyan mondat, amit ma megmosolygunk.
Hát nem jegyeztem füzetbe, de úgy megmaradt egy-egy mondás. Emlékszem, Pálfi Rózsika. Nem készítettem el a házi feladatomat, azt mondja, tanító, én nem tudtam, mert egész éjszaka egy egér bekerült a szekrénybe, és azért nem tudtam elkészíteni, mert az egért meg kellett fogjuk éjszaka. Ezt mondta Rózsika, vagy pedig a kis Kuriózska, amikor elsős volt, olyan édes kicsi gyermek volt, megharagult, mert azt mondtam, hogy nem írta le a házi feladatát, és maradjunk fenn, Jóska, írjuk le közösen azt a házi feladatot, hogy aztán legyen meg. És megharagult Jóska rám, és azt mondta nekem, hogy na ne félj, Csombor Kapor. Tehát nem lesz többet Csombor Kapor, mert én tőlük szoktam kérni a kertjükből a Csombor Kaprot. Még a táskáját is odavágta a földhöz, tehát megharagult rám. De aztán persze helyrehoztuk, szomszédok voltunk, és nagyon jó szomszédok, sokat segített ő nekem. Vagy nagy pára, nagy öcsire is. Emlékszem, hogy csak állított, ő ott lakott a szomszédba. Nem volt iskolás, de mindig a testvérit tanítottam, Nagy Jóskát, aki nagyon szorgalmas, nagyon ügyes, jó tanuló gyerek volt, különösen matematikából. És jött az osztály ajtójában, nyitva volt az osztályunk ajtója, általában úgy tanítottam, és mondta, tanítónéni, Jóska nem tudta a leckét, tessék nyugodtan estig is fenntartani. Majd aztán ő is bekerült az iskolába, őt is tanítottam, aztán bizony, mikor nem készített el a leckét, akkor ő is ott maradt. Ilyesmikre emlékszem, viszont aztán még, hogy miket mondtak, hirtelen nem emlékszem.
Mivel telnek a mindennapok?
Jaj, programom van. Ha nem vagyok olyan nagyon beteg, hogy fel tudok kelni, akkor egyszerre kelek föl az unokáimmal. Tehát 7 órakor kelek, segítek az előkészületekbe, elmennek az iskolába, és amit tudok, rendben rakom a lakást, még főzicskélek is, várom haza, és mind rendre jönnek estig, aztán tanulás.
Nehéz egyszerre nagymama és tanítónő is lenni itthon?
Hát Hát én szerettem. Mivel a gyermekeket nagyon szeretem, nem is tudom, hogy mit csinálnék. Tudod, hogyha nem tanítoskodnék. Sőt, sokszor alig várom, hogy egy kicsit már üljenek le, és tanítsak. Nem nehéz. Nem nehéz, és örvendek. Annak ellenére, hogy sokszor nem fogadnak szót, de ez töltötte ki az életemet. Miután nyugdíjba vonultam. Amilyen beteg vagyok, még a professzornő is azt mondta, hogy csoda, hogy mozgok, de erős akaratom van. Ez az igazság, hogy erős akaratom, és nekem a tanítás az könnyű, sőt, élvezem, hogy tanítsam. Ezt is meg kell köszönnem a Jóistennek, hogy így is vagyok, és tudok mozogni, és nem kerültem ágyba. Igaz, rendszeres kezelésre járok, évente kétszer és háromszor is befekszem a fizioterápiára, kardiológiára. Azért nem vagyok elkeseredve, mert szeretet uralkodik a családunkba, és az mindennél többet ér. A lányom nagyon gondoskodik, ő visszafizette azt, amért én feláldoztam magam, és dolgoztam, úgyhogy ez olyan kölcsönös. És az unokáim is pedig kedvesek, és olyan rendesek, őket is igyekszem, úgy, mint a tanítványaimat, pontosságra, becsületességre nevelni, és szeretetre, mert ez a legfontosabb az életben.
Az elmúlt 33 percben a néhai Domokos Ilona havatői tanítónővel készült zenés beszélgetésünket hallhatták. Hangfelvételünk 2003. december 27-én a karácsonyi ünnepi műsorunkban hangzott el.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A Pergánci trióval búcsúzom, a viszonthallásra.